Szeretettel köszöntjük körünkben a 14 óra 40-es előadás képviseltében az Alkoszoft Szolgáltató Nonprofit BT-t és Úcsvári Áront és Csabi és Miks Csabát. Most ez egy kerekasztal beszélgetés lesz, ami arról fog szólni, hogy ők mindannyian vállalkozók, ez a három fiatal ember, és hogy miért választottátok a egyéni vállalkozást, mint szakmát? Ki szeretné kezdeni a... Azt gondolom, mind a hárman érintettek vagytok a témában, tehát Bálint.
Nálam a mikrofonokat kezdeném én, és akkor így megyünk sorba. Én pár szóval először elmondanám a történetemet, hogy hogy is alakult ki, és hogy döntöttem, hogy ezt az utat választom. Én ugye 1999-ben végeztem a főiskolán, akkor kaptam meg az informatikusi diplomát, és utána rögtön jöttek az álláskeresési problémák, hogy hogy is helyezkedjek el és hol. Mindig megkaptam egy visszautasítást, ezt mondom, hogy neki nagyon jól ismeri, megkaptam, hogy nem tudom a munkát elvégezni, stb. Stb. És akkor végül egy újsághirdetésben megtaláltam egy állás lehetőséget, akkor még Budapesten tanítóképző főiskola, most már eltett tanító és óvóképző kar, és ott hirdettek egy informatikusi állást, oda én elmentem felvételizni, kiderült, hogy a volt középiskolai egyik tanár lesz a főnököm, nagyon megörültünk egymásnak, és így kaptam végig a bizalmat, és így tudtam elindulni egyáltalán a munkavilágába, ami akkor is ugye nehezen indult. Az évek során ott azért sikerült bebizonyítani azt, hogy meg tudom állni a helyemet, és 2002-ben már a csoportvezetői pozíciót kaptam meg a főiskolában. Akkor elment ez a tanár, és utána én vettem föl magamra már embereket. De ennek ellenére 2004-ben döntöttem azt, hogy ez mind nagyon szép és nagyon jó, de ez a munkahelyem biztos, hogy nem fog örökké tartani. És csináljak egy vállalkozást, legyen az, hogyha ha számlát kell adni valakul, valahol feladatot kell végezni, meg tudjam csinálni a rendes vállalkozási formában, és majd a távoli jövőben legyen a lehetőség, hogy saját lábra álljak, és ne féljek senkitől. Ugye ez volt a legfontosabb motiváció, ne féljek senkitől, ne legyen az, hogy személyen visszautasítanak, vagy bármi ilyesmi. Meg is csináltam a vállalkozást, a 2004-ben kettő ottani informatikus kollégával közösen, amik persze történtek változások a lényeg során az összetétel kapcsán, de lényegében nem sok mindent csináltunk 2008-ig a vállalkozásban, mert addig még dolgoztam az ELT-n, és másodállásban hoztam ezt a témát, de kisebb sikerekkel. De 2008-ban eljöttem az iskolába, és utána tudtam jobban elkezdeni foglalkozni a vállalkozással. És egészen mostanáig, ugye a vállalkozás mellett más is dolgozok még, de egyik fő tevékenységem az a vállalkozás, és azonban az informatikai segítségnyújtás és a különböző segélyeszközök. De lényegében, amit le tudok mondni, hogy miért is lettem vállalkozó ezek után, azért, hogy ne legyen főnököm, és saját lábon álljak, és tényleg ne legyek kitéve senki kényekedvének, hogy most éppen hogy élet, vagy milyen napja van. Hozzáteszem, azt szerettem volna, hogy ne legyen főnököm, az ott rengeteg főnököm lett, mert az összes ügyfél, az összes cég, akivel foglalkozunk, lényegében valamilyen szinten a főnökeim lettek, mivel alkalmazkodnak kell hozzájuk, ha azt mondják, hogy munka van, és szerződésben állok velük, akkor a munkát meg kell csinálni, és nincs az, hogy most éppen nekem letelt a munkaidő, és négy óra, akkor nem csinálom meg. Hát az nincs, hogy valamikor este 10-kor, vagy 7-kor, bármikor. Tehát egyfőnök, hogy csak akkor helyette kaptam több tizet. Köszönöm szépen. A továbbadom közül akkor a mikrofont az Áronnak.
Áron, örököd a kérdést, tehát ugyanez, hogy miért lettél vállalkozó, illetve hogyan váltál, mikor lettél az, miért választottad ezt?
Velem ez egy végül teljelődött, hogy én szeretném kipróbálni magamat vállalkozóként. Apukám egy, hogy bő, most már lassan 10 éve, nem ő akarta, de úgy hozta az élet, hogy belecsöppent egy cégnek a tulajdonképpen a vezetésében, és a egyszemélyes vezérigazgatója és alkalmazottja is lett. És ahogy így szépen növekedett, így láttam, hogy ez így hogyan működik, és voltak dolgok, amik így nagyon tetszettek benne. Illetve nekem is, hát én elkezdtem dolgozni én is más helyeken. Volt, hogy így barátoknak, meg így ismerősöknek csináltam ezt-azt, illetve a munkahelyemen is dolgoztam, de azt éreztem, hogy én egy kicsit szeretnék többet, viszont mivel én közben csinálom az egyetemet, ezért kellett valamekkora szabadság is, hogy én tudjam eldönteni azt, hogy mi fér bele az életembe és mi nem, és én tudjam beosztani a saját időmet, amennyire ezt meg lehet tenni. És így végül 2015. október elején igazából időtólag teljesen felelőtlenül beleugrottam egy ilyen egyéni vállalkozásba, mert akkor voltak éppen kisebb munkáim, és úgy éreztem, hogy hát ha most ez ilyen jól megy, akkor ez biztos később is jól fog. Így utólag szerencsére jól jöttem ki belőle, tehát nem voltak túl nagy buktatók, de alapvetően azért így ezt jobban is átgondolhattam volna. De visszatérve a kérdésre, ezzel azért lettem én is vállalkozó, hogy egy kicsit a saját időmmel én gazdálkodhassak, de ahogy a Bálint is mondta, ezt én is nagyon hamar megtapasztaltam, hogy azért az ügyfél azt mondja, hogy ez most kell, akkor mondhatom azt, hogy nekem most zéhám van, vagy bármi egyéb dolgom van, csak akkor nem fogom megkapni a munkát, úgyhogy nem biztos, hogy ezzel annyira jól jártam.
Köszönjük szépen, Áron! Mis Csabi, érkezik a mikrofon hozzád. A kérdés ugyanaz, hogy és miként lettél vállalkozó, mikor, miért döntöttél így ezen?
Nekem nem egyszerre sikerült szintén, tehát én ilyen szakaszosan kezdtem ezt a vállalkozást. Én 2002-től elkezdtem járni az ELTE-re magyar és történelem szakra. A vállalkozásom semmi köze egyébként a magyarhoz, meg a történelemhez, tehát én nagyon szerettem az egyetemet, nekem nem is voltak ebből a szempontból integrációs problémáim. Egyszerűen azt az ötletemet, amit én akkor szerettem volna megcsinni szintén egy vállalkozás keretében, vagyis hogy főiskolai és egyetemi előkészítőket tartsunk, az igény nem törölte el, hiszen bejött a kétszintű érettségé, és így én szerettem mind a kettőt, csak tudtam azt, hogy hát egyik őszintékből túlságosan nagy karriert egyikkel sem lehet látássérültként elérni. Akkor mi? A stúdiumodás mindig nagyon érdekelt, nagyon szerettem a zenével foglalkozni, annak ellenére, hogy én nem tudok zenélni. Nagyjából úgy képzelte el ezt, hogy általános iskola első osztályban közölték, hogy neked nem kell szolfézsélni, mert nem fog soha zenével foglalkozni. Ez egy kicsit más, hogy hozta az élet, és a megjelent CD-k, amik a nevem alatt futnak, mint keverős. De hát ugye itt is vannak bizonyos korlátok, hogyha már a látássérült emberek segédeszköz konferenciáján vagyunk. Ugye hogyan is lehet stúdiózni, vagyunk, hogy analógban keverni, vagy digitálisan, viszont ugye a képernyőolvasók nagyban befolyásolják, hogy mi az, amit meg tudunk tenni vakon, és mi az, amit nem. Annyiban kapcsolódik ez, hogy miért lettem vállalkozó, hogyan, mert 2015-ben dőlt el nekem is, hogy akkor egy teljesen sajátot, és nem ezt Én megnyitottam egy szalont, érdem, egy masszázszalont, elvégeztem több masszázstanfolyamot, és úgy gondoltam, hogy én azért szeretném ezt csinálni, egyrészt szeretem is, de ami a legfontosabb, hogy olyan dolgokra szerettem volna vállalkozni, aminek az elvégzése nem függ mástól, csak két dologtól. Az egyik az, hogy van-e rá igény, a másik az, hogy ha van rá igény, akkor mekkora az én munkabírásom. És ez az, ami nagyon-nagyon fontos volt, hogy olyan munkát szerettem volna természetesen, ami kifizetődő, az én munkabírásomtól függ, hogy mennyire. Aztán megtapasztaltam, hogy ilyen mindenki utálja a jutalékos rendszert, senki nem szeret jutalékos rendszerbe menni dolgozni, mindenki a fixre van ott, most azért az tényleg, hogyha valami jutalékos rendszer, akkor a vállalkozás az, hiszen hogyha nincs menedre és nincs munka, akkor természetesen nincs fizetés. És én is ahhoz tudom csatlakozni, amit mondtak állnék, hogy igen, nekem is ez a fő kérdés, ez egy érdekes volt, hogy szerettem volna egy főnököt, nem szerettem volna egy főnököt, hogy a hangosítás rendezvényezés terén úgyis nekem kellett megszervezni a munkafolyamatokat, hogy hogyan is vannak maga szállítást, kiszállítson, milyen vannak ki. Aztán az egyesre rájöttem, hogy az embernél, hogyha a tisztességesen és úgy szeretne dolgozni, hogy mindenkinek jó munkát végezni, és mindenki elégedett legyen vele, az biztos, hogy az embernek saját magánál kegyetlenebb és annak a főnöke nincsen.
Igen, hát akkor ebből leszűröm, hogy a szabadság és a főnöktelenség iránti motiváltság az, ami vállalkozóvá tett benneteket. Az érdekelne még engem, hogy milyen pozitív és negatív élmények értek benneteket a vállalkozás indítása és működtetése során. Bálint.
Igen. Elég sok negatív, elég sok pozitív dolog ért az elmúlt 10x év alatt. Vagy csak 8 év alatt, mert 2008-ban
számítom. Lehet egy picit hallgatva, de ne annyira visszhangzik.
Nem, mert akkor nem halljuk itt. Hogy? Nem, a mély hangot kell kivenni belőle.
Valami, nagyon rossz hallani benne.
Vagy rossz ponton ül szépen.
Hát én megmondott tisztelt, hogy ebben most nem fogok tudni segíteni, azt sem tudom, hol van itt a hangos.
Ott a keverőmester.
Hát hol a mester? Ja, Csabikám, hát a keverőmester.
Bocsánat,
csak a
keverőmester.
Nem, annyira. Hol van a pult? Nem tudom, hol a pult, azt sem tudom, hol a pult,
hogy tetszik. Jó, van, menjen tovább. Csabikám, nem jön, hogy keverőmester.
Mindjárt megpróbálok segíteni
rajta.
Nagyon sok negatív és pozitív tapasztalat ért az évek során. Az első negatív tapasztalat, illetve nem is negatív, hanem mondjuk problémás dolog volt a vállalkozás indításakor, értelemszerűen a pénzhiány. Minden esetben, amikor 2004-ben megalapítottam a céget, akkor nagyon drága volt, tehát valami 120 ezer forintba került csak a megalapítási költsége. Úgyhogy megalapítottam, rögtön adósságba kerültem, folyószámba hitelből csináltam. Ez már rögtön egy eléggé átadózó tényező volt, de azt mondtam, hogy attól függetlenül menjünk tovább. De ami legjobban negatívum volt az évek során, számos olyan ügyfél, ami ugye a látássérültségből adódik, hogy telefonon szépen megbeszéltük azt, hogy milyen feladatokat fogok neki csinálni, mit szeretne, azt mondta, hogy tök jó, nagyon jó, tetszik az ár, minden tetszik neki, de találkozunk ugye egy személyes megbeszélésre, elmentem a személyes megbeszélésre, és többet nem hívott fel. Tehát rögtön az, hogy azt látta, hogy látássérült vagyok, akkor biztos, hogy nem tudjuk ezt a munkát megcsinálni. Holott hozzáteszem, hogy lényegében nem is én csináltam volna, hanem van egy alvállalkozó, aki azokat a feladatokat csinálja. Én csak lebeszéltem a dolgot, tehát semmi közöm nem lett volna ilyen szinten hozzá, de rögtön elment. Na most ebből a tapasztalatból azért nagyon sok volt az évek során, és ilyenkor mindig az van, hogy egy kicsit megpróbál az ember utána magához térni, és megrázni magát, és újra elkezdeni, ami néha azért nehéz. Persze a negatívumok, az örökös pénzhiány és az, hogy sakkozni kell, az, hogy na most be kell fizetni az adót, be kell fizetni az áfát, mindent, hogy most ott nincsen pénz, a sajátomban átrakok, mit tudom én, 5000 forintot, hogy ki tudjam fizetni az aktuális számlát, ezt nagyon sokszor kellett itt sakkozni, amikor az ember a 0 forintból próbál meg valamit létrehozni. Ami viszont pozitívum, és egy nagyon nagy pozitívum, van nekünk egy cégünk, akinek dolgozunk. Most azt a pozitívumot említem, mert ami egy látó mondjuk társadalomból érkezik. Van egy cégünk, akinek dolgozunk, és történt egy vezetőváltás, és hát én megvoltam ilyen, hogy biztos, hogy ki fognak rakni minket, mert nem fogja szeretni, most látássérültek dolgoznak náluk. És azt mondta, hogy eszébe sincs, kifejezetten örül annak, hogy olyan céggel tud dolgozni, akik mondjuk az, hogy hátrányos helyzetűek, és szerinte ugyanúgy el tudjuk látni a feladatot. És ez nagyon pozitívan érintett ez a dolog, és nagyon meglepett, hogy ezt így elmondta. Ez körülbelül egy olyan 5-6 éve lehetett, vagy 5 éve, és azóta is kapcsolatban vagyunk, sőt egy más céget is alapított, és ott is mi végezzük az informatikai szolgáltatásokat, tehát azóta is nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Természetesen ezen kívül, ami mindig pozitívumot tölt el, a ügyfél visszajelzéseknek a dolga, és amikor azt hallom, hogy tényleg segítség volt az, amit csináltunk, és jó volt. Jó volt, és tényleg könnyebbé tudtuk tenni az életüket, vagy a boldogulásokat az adott embernek. Tovább adnám a szót Áron.
Ugyanaz a kérdés Áron hozzád, és a pozitív és a negatív tapasztalataidat, ha megosztanád velünk.
Nekem az a szerencsém, hogy alapvetően túlsúlyban volt a pozitív tapasztalat, mint a negatív. Akik mondjuk adtam egy árajánlatot, és nem engem választottak, ott sose derült ki, hogy miért. Vagy azért, mert más jobb áron adta, szimpatikusabb volt, de nekem ilyen szempontból mondjuk szerencsém volt, hogy azt sose kaptam vissza, hogy azért nem, mert látássérült vagyok, és úgy gondolja, hogy nem tudnánk együtt dolgozni. Pozitív tapasztalat viszont volt szép számmal. Én kiírtam a honlapomra, tehát a vállalkozásom honlapján kint van, hogy látássérült vagyok, sőt, hogyha nem így, tehát nem olvassa el, vagy valahogy így szóba kerül, én ezt az elején szoktam tisztázni. Alapvetően ez mindenki vagy nem is foglalkozik bele, és mondta, aki egyszerűen elfelejtette, mert annyira nem volt fontos, és valahogy szóba jött, és jaj, basszus, tényleg, és már együtt dolgoztunk 4-5 hónapja. És akkor küldött egy képet, hogy hát itt van rajta a képen. Mondtam neki, de oké, de én ezt nem látom, mondd meg el, hogy mi van. Jaj, basszus, ezt el is felejtettem. Tehát, hogy, és ez az alapvetően teljesen pozitív, mert ő nem úgy gondol rá, mint a vak, aki hát most ezt el meg tudja csinálni, hanem mint a vállalkozó, vagy nem tudom, tehát hogy mint a programozó, akinek az a feladata, hogy ezt akkor megoldja. Illetve volt olyan, aki azt mondta, hogy azért is választott engem, mert neki annyira megtetszett az, hogy én ezt ilyen nyíltan felvállaltam, és leírtam, hogy én nem látok. Szóval nekem, az én területemen ez szerintem több pozitív. Természetesen én alapvetően dolgozom mind alvállalkozókkal, meg most már a barátnőm, hivatalosan is, munkatársam is, és ő csinálja például az ilyen grafikus, grafikai munkákat, vagy ha nem ő, akkor olyan alvállalkozóval csináltatom én is meg, aki tudom, hogy ez, akinek ez nem gond. Úgyhogy hát én mindig szoktam biztosítani arról az ügyfeleket, hogy nem én fogom a kinézetét csinálni, úgyhogy megnyugodhat, hogy ez jó kezekben lesz. Hát nagyon negatív, tehát tényleg ezzel kapcsolatban negatív tapasztalatom nincsen, bár az is tény, hogy amit én csinálok, és én leginkább ilyen háttérfejlesztésekbe folyok bele, talán pont ezért is, azokhoz nem szükséges, vagy nem annyira szükséges a látás. Tehát, hogy ezek a feladatoknak mondjuk a 80%-át úgyis el tudom vállalni, hogy akár az ügyfelek nem is kell feltétlen tudnia, hogy én nem látok. Sőt, biztos vagyok benne, hogy van olyan ügyfelem, akivel úgy jött ki a lépés, hogy nem mondtam neki, mert éppen akkor nem volt ez fontos.
Csabi, hát amint a keverőnél kevertél, azt szerintem mindenkinek bizonyított, de kérlek, hogy te is a pozitív-negatív tapasztalatokról mesélj.
Hát természetesen, mint minden jó pár éve zajló történetben itt is voltak azért negatívumok, és pozitívumok is. Én úgy gondolom, hogy ha az ember egy picit önmagában néz, és nem maga ellensége, amit egyébként nagyon nehéz megtenni, akkor azért szerintem, hogyha a negatívumok lennének túlnyomó részben, akkor szerintem nem csinálná. Ami nagyon-nagyon fontos, és én nagyon-nagyon kellett tudatosítanom, hogy ez ne legyen, az emberek tulajdonképpen, legalábbis nekem, a legnagyobb negatív visszacsatolásait tulajdonképpen saját maga tudja adni. Tehát, hogy az ember elkezdi magát egy spirálba belehajtani, hogy erre nem, meg ez nem. Tehát iszonyatosan jól tudjuk saját magunknak vetíteni a mozit, hogy éppen miért rossz. Az a baj, hogy nagyon nehezen tudjuk vetíteni azt, hogy miért jó. És ez azért fontos, mert az, hogy ez mennyire sikeres egy vállalkozás, fejben dőle egyébként el. Tehát nyilvánvaló, hogy az ember azért igyekszik olyan vállalkozást teremteni, amire igény van. Na most, hogy ez mennyire sikeres, nyilvánvaló, hogy függ attól, hogy mennyire tud marketinget tolni. Én nem tudok egyébként, tehát hozzá kell tennem, hogy én ebben nagyon béna vagyok. Nekem a hangosítás terén voltak olyan tapasztalatok nekem is, hogy nem fizettek ki, nekem azért az embereimet ki kellett fizetnem, ugye hát ez akkor nem is nullás buli volt, hanem ugye mínuszos. A stúdiózásban ott ugye nem igazán tud ilyen megtörténni, hiszen akkor nem kapja meg az anyagot. A masszázsnál sem, hát illetve most maximum egy masszázs nem fizet ki, és akkor megmondom, hogy hát akkor legközelebb, akkor ne jelentkezzen be ide. De én úgy gondolom, hogy azért ez javarészben pozitív történetet. Egy konkrét negatívum volt, amikor elmentünk egy ilyen gyereknapos, családi napos rendezvényre. Elég nagy hangosítást kértek, három emberrel kellett dolgozni, és a kifizetés az elmaradt. Nagyon nehéz egyébként behajtani, tehát nagyon divat sajnos Magyarországon az, hogy aki időt nyer, életet nyer, kezdjen akkor pereskedni. Nyilvánvaló, hogy nagyon megvan az összeg, amilyen természetesen az ember fog. Viszont itt azt is át kell gondolni, hogy megéri-e, hiszen amíg az ember pereskedik, addig sem dolgozik, tehát magyarul lehet, hogy azt sem kapja meg, amiért ringbe száll, meg még azt sem kapja meg, amit nem keres meg addig, ameddig vergődik valakivel. Ami viszont nagyon-nagyon pozitív, az, hogy tudtam egy pár alkalommal a két vállalkozást ötvözni, a masszást és a hangosítást. Céges rendezvényeken, egészségnapokon ez nagyon jól összeillik. Úgyis valakivel le kell menni, akkor olyannal mentem le, aki ért is egy kicsit a cuccot, hát összeraktam, ő megcsinálta, keverte a zenét, én közben masszíroztam. Én úgy gondolom, hogy például ami nagyon pozitív az, hogy
hívtak egy 20 éves céges szülinapi bulira, most úgy néz ki, hogy Mikulás ajándék is leszek ugyanennél a cégnél, motoros találkozókra szoktam járni, és én azt mondom, hogy igen, az ilyenekért érdemes, és ami nagyon fontos az az, hogy amikor az ember végez egy hát úgymond számadást, akkor ne csak az anyagiakat nézze, én legalábbis erre jöttem rá, hanem azt, hogy igen, mi az, amit az emberektől kapott, hiszen most ha most azt nézném, hogy nekem most ez az év hogyan fog zárulni, anyagilag azt mondom, hogy nem jól, mert a bejegyleményből sajátba mentem át, ez befektetés. Anyagilag nyilvánvaló, hogy nem jó. Erkölcsileg és hosszú távon viszont jó. Tehát a kérdés az, hogy honnan szeretném nézni, és ezért kezdtem azzal, hogy nagyon nem mindegy, hogy az embernek fejben hogy dől el, hogy szeretné látni a saját életét.
Kérdés érkezik hozzátok.
Csapához érkezik a kérdés. Nagyon tetszik, szimpatikus, hogy Német Tamás meg úgy nem a sokszor mondtam. Na, a lényeg az, hogy nem szűrted le azt a tanulságot, hogy hát a családi buli, meg gyereknap, meg minden. Hát azért oda kell szállítani, sajnos, de legalább a előlegben a felét nem lehet kifizettetni. Hát jó, úgy oda menni valahova, hogy nem látod a pénzből semmit, és aztán majd vagy adnak, vagy nem adnak. Hát ha egy hivatalos vállalkozó vagy, akkor ezt hogyan lehet így kockáztatni? Majd meglátjuk, hogy lesz-e kedvű
fizetni. Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Igen. Ez a történet, ez egy körülbelül 7 éves történet, amit elmondtam. Azóta természetesen én is tanultam ebből, és csak úgy tud működni az ilyen, hogy a benzinköltséget minimum. Ezért mondtam, hogy én nem vagyok jó marketinges. Én lepődtem meg egyébként például, amikor a frissen nyílt masszázs szalonomba bejött az első 13 órás munkanap, mert én úgy gondoltam, hogy én azért ennyit nem tettem meg, egyszerűen adtak egymásnak kézről kézre, de visszatérve a kérdésedre, nagyon-nagyon jó volt a kérdés, hiszen igen, ebben, hogyha az ember egy nagyobb vállalkozást, egy nagyobb projektet visz, valóban gondolkodni kell. Magyarországon ugyanis, hát még most is, de főleg egy 6-7 évvel ezelőtt mi volt a fesztivál betegség, mindenki fesztivált szeretett volna csinálni, gyakorlatilag nulla költségvetésből. Úgyhogy igen, szükségessé vált ezeket a feltételeket letisztázni. Úgyhogy azóta ez természetesen már nincs így.
Ehhez hozzászoktuk én is szólni. Én nekem viszont az a tapasztalatom, hogy az emberek többségétől nem lehet előleget kérni. És pont azért, mert a másik oldal is ott van, a vásárló oldala, és nem szeret előleget adni, mert nagyon sokan vagyunk, úgyhogy előlegben nem utalunk semmit, nem adunk semmit, mert félünk. És ez Magyarországon ez alakult ki, tehát például, hogyha én kintről megrendelem az eszközöket, amiket forgalmazunk, olyan nincsen, hogy én utólag fizetek. Nekem mindig előre kell mindent kifizetnem. Ott már ez berett szokás. Nálunk viszont nem. Tehát nagyon sokan meg is sértődnek, hogyha én előleget merek kérni. Persze tisztelet a kivételnek, mert sokan vannak olyan áradat átadni.
Illetve én, amikor ugye elkezdtem, és még mondjuk úgy, hogy nem volt mögöttem mondjuk ez a 2 év sem, hanem az első 2-3 munka, akkor az ember nem tudja megtenni azt, hogy azt mondja, hogy jó, akkor én előleget kérek, meg akkor én beárazom rendesen, mert még nincsen mögöttem egy olyan mondjuk referencialista, vagy tudás, vagy ajánlások, amire ezt tudom alapozni. Tehát nekem is voltak ilyenek, és szerintem ez minden vállalkozónak az első pár munkája, az sokszor nem is pozitív, hanem inkább nagyon jó esetben nyilszaldós, de inkább mínuszos, mert olyanokat is bevállal az elején, amit most már így nem biztos, hogy bevállalna, de akkor azért, mert akkor az első pár megbízás is, és muszáj hajtani, hogy legyen referencia.
azt gondolom, hogy ezek a problémák, vagy pedig folytottam csak, hogy bocsáss meg.
Egyetlen egy mondatot szerettem volna még, hogy rendezvényekre sajnos fokozottan igaz az, hogy ugye normális esetben ugye úgy néz ki egy könyvelés, hogy már ugye számolok azzal, hogy kifizettem a büfést, a technikusokat, a zenészt, stb. És akkor jön a bevétel, és akkor azt egymáshoz képest megnézem, és akkor eldöntöm, hogy ez pozitív volt. Mert sajnos, ahogy ezt mondta Bálint is, hogy nem szeretek az emberek előleget adni, ez nagyon sokszor Magyarországon úgy néz ki, hogy van a rendezvény, és akkor megnézem, hogy mennyi kiadásom volt a rendezvénnyel. Tehát eleve a kiadásokkal nagyon sok esetben nem számolnak, hanem ő tulajdonképpen a bevételből gondolja úgy, hogy ő fizet. Ezért mondtam, hogy egy olyan 6-7 évvel ezelőtt azért dívott Magyarországon a fesztivál betegség, mindenki fesztivált akar csinálni, csak 0 forintból.
Hát igen, azt gondolom, hogy ezek a problémák, amiket itt mind felvetettetek, ezek minden vállalkozó problémái is egyben. Tehát itt konkrétan az, hogy látássérültség forog fent, azt gondolom, hogy ebben annyira nem játszik
szerepet. Semmi köze hozzá egyébként.
Viszont a törvényi szabályozással kapcsolatban szeretném, ez az utolsó kérdésem volna, hogy a törvényi szabályozások nehezítik vagy könnyítik a munkátokat vállalkozóként, mint látássérültetnek. Ki szeretnék kezdeni, Bálint?
Csak a kezdetűjön.
Elkezdte neked adni egyébként.
Igen, szóval én úgy gondolom, hogy ez sem fekete vagy fehér. Nyilván, hogy vannak olyan dolgok, amik megnehezítik, és én azt gondolom, hogy ha az ember jól szeretné csinálni, akkor sajnos nem feltétlen a termelés az, ami a legtöbb időt elveszi, hanem az, hogy megértse, hogy milyen szabályozások vannak. Nekem legalábbis nagyon sok időt elvesz, nem véletlenül nem a jogi egyetemre mentem. Nagyon fontos, hogy az ember megértse, hiszen hiába tart egy könyvelőt, aki megcsinálja neki mondjuk az adóbevallását, hogyha ő szignózza, és nincsen külön megállapodás abban, hogy a könyvelő, vagy bárki, aki mondjuk dolgozik nekem, felelősséget vállal, engem fognak hátba rúgni, hogyha nem jó. És én utána teljesen mindegy, hogy mit csinálok vele, attól még az én jövedelmemből fog ez lejjebb menni. Maga az nagyon fontos, hogy nem szabad teljes egészében ráhagyni egy munkafolyamatot, főleg azt a munkafolyamatot, aminek a végeredménye majd az éves bevétel lesz, senkire. Szerintem meg kell ezt nézni, és nem feltétlenül azért, mert ő át szeretne verni, hanem azért, mert hogyha én nem értek meg egy apró betűsrészt, hát sajnos ez benne van a pakliba, hogy ő sem értette meg. Mondjuk könyvelőként persze hiába mondom neki, hogy de hát könyörgöm elméletleg, de ezt tanultad velem ellentétben, de az én bevételemről van szó. Vannak olyan törvényi szabályozások, például mondjuk az online pénztárgé esete. Nagyon-nagyon fölfújt a média, hogy most akkor mi lesz a látássérült vállalkozásokkal. És egyébként nem is feltétlenül hangzott el ugye a teljes törvény szöveg, mert ez a nagyon fontos, hogy attól, hogy valami elhangzik mondjuk a tévében, attól, hogy jó utána olvastam, mert van egy fix műsoridő, és akkor ott lehet, hogy csak a feléről van szó. Most onnantól kezdve, hogy lehet elektronikus számlát is kiállítani, onnantól kezdve azért ez egy, nem azt mondom, hogy megkönnyíti, bár egyébként teszem az, hogy papír alapú számlát vakon úgyse fog kiállítani senki kézzel, tehát így is úgyis elszámlát fog kiállítani. Az sem megoldás egyébként, hogy én kiállítatom, hiszen kivel, tehát most nem adhatom oda az ügyfélnek, hogy figyelj, akkor számlát kérte, akkor töltsd meg ki az adataidba, légy szíves, tehát... Sőt, igazából utána olvastam, hogy ez konkrétan még nagyobb vétség, mint hogyha én nem adok számlát, hiszen kiadom a számlatömbömet a kezemből. Ezért nagyon jó az e-számla, és ezért nagyon jó, hogy vannak olyan segédeszközök, első képernyőolvasók, amik ugye akadálymentesítik ezt, tehát hogy egy kicsit úgy kapcsolódjunk a témához. Nagyon-nagyon nem mindegy az, hogy egy milyen számlázó programot használunk, hiszen a törvényi kötelezettségünknek, elsősorban számlaadásnak természetesen meg kell felelnünk, tehát ez nem mentesít a látássérültség sem bennünket, és innentől kezdve viszont a mi érdekünk az, hogy utána nézzünk, pontosan azért, hogy mi tudjuk adni, mi tudjuk betartani a törvényt, hiszen rajtunk fogja számon kérni.
Köszönöm szépen. Mielőtt továbbadnátok a mikrofon, csak annyit mondok, hogy fél négykor lesz a tombola, a sorsolás jelenleg 15-18 van, de még itt nem hagyjuk abba az előadást, mert még Áron is bármit nem mondta el a gondolatait a törvény szabályozásról. Úgyhogy úgy látom, Áronnál van a mikrofon, tehát akkor...
Amikor én elkezdtem ezt a vállalkozást, akkor hát én körbejártam a dolgot, hogy látássérültként, ugye egyéni vállalkozóként kapok-e bármilyen kedvezményt, legalább az elején azért, hogy tök jó lett volna. De ami ilyen adózási formát én választottam, ez a kata adózás, ez most egy nagyon népszerű itthon. Erre semmilyen plusz támogatást nem ad az állam. Most fogunk befejezni az egyetemet, és januártól az egyetemistáknak van kedvezmény, úgyhogy ez egy tök jó dolog, csak egy kicsit lekéstem volna. Tehát alapvetően nem nagyon, ilyen szinten nem támogatja mondjuk az állam a vállalkozókat, a bármilyen fogyatékkal élő vállalkozókat, vagy legalábbis nem minden fogyatékkal élő vállalkozót, mert vannak olyan kategóriák, vagy olyan lehetőségek, amikor bizonyos feltételek mellett igen, de alapvetően ez nem egy ilyen, sajnos nem egy ilyen alanyi jogon járó dolog, pedig hát logikus az lenne, hogy azt kéne támogatni legalább az elején, aki mondjuk egy ilyen belelép, egy ilyen önfoglalkoztató történetben, hiszen az látva is egy nagyon nehéz dolog, de esetünkben még biztos vagyok benne, hogy még sokkal nehezebb egy csomó dolgot itt elmondtunk az elmúlt fél-egy órában, amik így előjöttek, mint problémák. Viszont valahol egy büszke is vagyok arra, hogy amit elértem, és az, hogy ez az évem, ez egy abszolút pozitívan záruló év lesz, Azt tulajdonképpen mindenféle támogatás, külső állami vagy egyéb támogatás nélkül értem el, és azért lett annyi a bevételem, amennyi, mert annyit dolgoztam, amennyit, és hogyha kétszer ennyit tettem volna bele, akkor valószínűleg még több is lenne. De tehát ez valahol egyfajta, nekem egyfajta ilyen büszkeség is, de közben meg sajnos nincsen olyan szintű támogatása, ami lehetne. Köszönöm, illetve még egy, hogy amikor én felvettem a barátomat, aki amúgy látássérült, ő kapott, meg kap különböző ilyen adókedvezményeket, de én, mint vállalkozó, nem igazán vagyok támogatva abban, hogy mondjuk egy látássérült, fogyatékkal élő munkavállalót vegyek fel, tehát ebből a szempontból sajnos még lenne mit változtatni szerintem ezen, hogy a kis vállalkozásokat is például motiválják arra, hogy megérje mondjuk felvenni egy vakot, és még akkor is, hogyha bizonyos dolgokban mondjuk lassabban dolgozik, vagy vannak kicsit nehezebb dolgai is.
Hát akkor érdekképviselet, hajrá! Bálint!
Én csak rövid leszek, mert sok mindent elmondtak itt a fiúk előttem. Én csak azt tudom mondani, hogy részemről támogatásnak nem örvendünk semmilyen tekintetben. Amit mindig nagyon rosszul esett, amit az Áron is mondott, hogy én magam, mint látássérült, semmilyen támogatást nem tudok igényelni. Illetve a bértámogatásban, mivel kisvállalkozók vagyunk egy-két fővel, ezért a bértámogatásban sem tudunk részt venni, hogyha látássérültet alkalmazunk. Tehát lényegében állami támogatást semmilyen szinten nem lehet igénybe venni. Én tudtam, akkor, amikor kollégáimat felvettem, és aki 25 év alatt volt, neki adtak valamilyenféle bértámogatást, de ennek nincsen köze, hogy a látássérültséghez. De a lényege az egész dolognak, hogy valóban nagyon el van még maradva ez a terület.
Hát fiúk, nagyon szépen köszönöm ezt az értékes előadást nektek, és munkátokhoz további sikereket kívánok. Tapsoljuk meg a fiatalokat!
Köszönjük,
hogy itt voltatok! Varjecki Bálint, Ócsvári Áron és Mix Csaba.